szerintem minden eldőlt a születésed pillanatában, ugye 1933. december 2-a. Nekem meg a rádió történelem szempontjából Lakihegyi adótorony átadása, meg megszületett Gyuri bácsi. Kaptál egy jelet az éterből, hogy neked rádiósnak kellene, eldőlt ott abban a pillanatban? Nyilván nem, de te hogy volt ez?
Érdekes. Tulajdonképpen nem merném azt mondani, hogy amikor már az eszemnél voltam, hogy a rádió a tudatomban volt. A zene volt az, amelyik az életemet befolyásolta és elvitt a rádió felé. Az a zene, amit már gyermekkoromban rajongásig szerettem. Nem önmagamtól, hanem édesapám vitt erre. Egy nagyon aranyos sztori, amikor már 3-4 éves voltam, édesapám 1898-ban született, ugye 16-18 éves korában az első világháborúba elvitt.
Levente lett?
Innen volt az a gondolata, hogy azt mondta nekem, Gyurikám, amikor bemutatkozol, a következőket mondjad. Komjáti György vagyok, Vitéz Alcsúti Komjáti György. Vitéz tűzharcos Alcsúti Komjáti György. Hát nem aranyos? Hát én nem tudtam, hogy ezt miért kéne nekem így mondanom, de édesapámtól nagyon sok tanultam. Amikor először zenét hallgattam, az Johann Strauss Kék Duna keringője volt, már egy héttel előbb elkezdte nekem mondani, hogy Gyurikámt hallgass meg, péntek este Kék Duna keringő fog szólni. Attól kezdve, ha megszólalt egy Rossini nyitány, a Tolvajszarka vagy a Telvilmos, vagy bármi nagy nyitányok, azokat ha csak egyszer hallottam, már tudtam, már éreztem. Tehát a zene volt az, amelyik az életemet, ugye, hát elkezdtem a zenét tanulni. 8 éves koromban kaptam egy mandolint.
És ugye a Bartók Béla zeneművészeti középiskolában jártál is, tehát a zenei tanulmányok is megvoltak.
Igen, abszolút. A konzervatóriumban.
Aki ma rádiót néz, hallgat, mert ez a nézés szó szerintem már nem idegen, hiszen ehhez hasonlóan néznek ki a rádió stúdiók, azt szerintem a technikai rendező szót nem is biztos, hogy érti, hiszen ma már úgy rádiózunk, hogy előttünk a keverőpult, és mindent egyedül csinálunk, de régen ez egy óriási stáb volt. Mit csinált egy technikai rendező?
Próbálom összefoglalni, mert ebben a kapcsolatban is van egy komoly történetem. A Jézus Szíve templom kórusán a tagjaival egyszer ugye részt vettem egy olyan szentmisén, a Margit intézet lányai voltak ott, az volt a kórus, fölvették a szentmisét, amit 1957-ben, ha szeretnék nem tévedni, 57-ben volt egy Fekete János fő szerkesztő, akinek az volt a feladata, hogy reggel 8 óra és fél 9 között egy félórás szentmiséről készült felvétel. Na, ezt neveztük mi Kádármisének. Amikor fölvették a templomban ezt a szentmisét, a 9 órai diákmisét, akkor a rádióba ezt be kellett vinni. Én voltam az, aki felügyelt a technikusra, hogy úgy vágja össze az anyagot, hogy az pontos és jó legyen. Az a Hutter Pali, aki a technikus volt, később ugyanebben a kettes stúdióban az én technikus kollégám lett, hiszen 58-ban bekerültem a rádióba, és 58-ban munkahelyem, mint technikai rendező.
Szerintem az is benne van a munkakönyvben, hogy a munkahelyed a rádió. Ugorjunk most egy 4-5 esztendőt. Ugye említetted te is azt, hogy a komoly zenéből a könnyű zenei felé kell tendálnod, és azt, hogy a magyar rádióban könnyű zenét játszanak, azért amikor te bekerültél a magyar rádióba, akkor ez még nem volt egyértelmű. Jól olvastam-e annak utána meg a te jegyzeteidből is igyekeztem készülni, mert ezt elmondom, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy segítettél felkészülni, hogy kellett néhány miniszteri levél, meg talán a Szabad Európa Rádió és a Teenager Party is ahhoz, hogy a rádió bátor legyen, és azt mondja, hogy tessék Gyuri, csináld meg te a könnyű zenét a magyar rádiózásban.
Így van. Ma már nem élnek az illetők, úgyhogy nyugodtan merem mesélni vagy mondani. Valóban, én úgy tudom, egy Szirmai István nevezetű miniszteri osztályvezető beszólt a rádióba, és azt mondta, hogy hát elvtársak, nem veszik észre, hogy a magyar fiatalság ezrével küldi a leveleket ki Münchenbe egy rádióhoz, és onnan várják a zenét. Találjanak már ki valamit maguk is. Hát mondta, hogy tegyenek a zenekarba hegedűt, harmonikát, na a Faludi nem hegedűt és harmonikát, hanem engem kiküldött Berlinbe, az akkori NDK rádióhoz 1960 61-be még nem állt a fal, úgy járkáltam át Nyugat-Berlinbe, és úgy hallgattam az amerikai katonai rádiót éjjelente, ahogy a szemüsz sorsa, hogy ez a könyvben meg van írva. Ez volt az első, amikor már éreztem, hogy itt valami történni fog, engem át fognak tenni majd a könyvműfajhoz. Igen, a Faludinak kellett próbaműsort csinálni, de visszatérek a technikai rendező. Nekem az volt a feladatom, hogy minden, ami a rádióba, adásba kerül, szóljon, én azt kell. Ott tisztába tegyem. Bónis Ferenc elvitt Rácz Aladár lakására. Rácz Aladár akkor már nem élt, egy világhírű cimbalom művész volt. Az egész hagyatékát a kezembe kaptam, behettem a technikai helységbe a rádióba, mint technikai rendező, és a Magyar Rádió részére Rácz Aladár anyagát átjátszottam a Magyar Rádióra, majd visszaküldtem a szalagot. Varga Ferenc, a szimfonikus zenei szerkesztő, egyszer adás előtt 2 nappal behozta Beethoven 5. szimfóniáját, amiben a második tételbe volt 2 ilyen csúnya koppanás. Azt mondta, te Gyuri, te mindent meg tudsz csinálni. Itt az adótekercs, itt az új lemez, játsszuk rá újból. Hát ez állati veszélyes volt. Adás előtt az adott tekercsre én rámertem játszani újból, tehát töröltem a régit, és...
Most bocsáss meg, csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez régen szalagos magnóról beszéltünk, amivel, hogyha 78. egyszer elesik az anyag, akkor nem az, mint most, hogy valahol biztos egy mentésben a szervereken ott van, és majd vissza.
78-as fordulatú orvó szalag, később orvosos, volt aztán, igen. Amikor az Akfa, illetve a BAF-es szalag, sőt, hát a fordulatszám is már más lett, a 45-ös fordulat, illetve a lassú fordulat. Akkor még 78, és olló, ha vágni kellett, ha riportot kellett csinálni, volt egy kis ragasztónk, volt egy magnetizált ollónk, avval elvágtuk a szalagot, kivágtuk a használhatatlan anyagot, összeragasztottuk, és így aztán a Jézus Szíve templomba fölvett 1 órás miséből lett egy 30 perces, úgynevezett Kádár mise, ami hát azért volt érdekes, mert ahol én még mint civil, ott voltam a rádióban, és néztem a falakat, és én egy év múlva ott a munkatársa lettem az épületnek.
Mondhatjuk azt, hogy a kereskedelmi rádiózás igazán Magyarországon hivatalosan 97-98-99-ben indult el. Ezt nem a Danubiusban érted meg, de mindenféleképpen fel kellene Hás István elnöktől olvasnom egy idézetet, mert a Danubiusos és a Magyar Rádiós karriered lezárásának szerintem egy jól összefoglalója. Jó leső érzéssel gratulálok önnek ahhoz a munkához, amelyel jelentős népszerűséget és elismerést vívott ki a rádió számára. Nehéz feladatot kellett megoldania, és ezt sikerrel csinálta, ami ma is elismerendő és becsülendő, ezt mondjuk később adta, mint az elbocsátó szép üzenetet, amit talán 94-ben kaptál tőle. Viszont, hogyha nincs az elbocsátó szép üzenet, akkor lehet, hogy nem a konkurenciánál, a Sláger rádiónál bukkansz fel, és nincsen Cseke Lászlóval a hosszú évtizedek után összeért a két nagy.
De szép volt. Igen, 40 év után, ugye, amikor Bush elnök Magyarországra látogathatott 98-ban.
Eljött a Rádió Bridge.
A Szabad Európa Rádió kiépítette itt a Kiskörúton a saját Magyarországon a saját stúdióját. Szoktuk viccelve, Lacikám, ti azért küzdöttetek, hogy a Szabad Európa Rádió tönkre menjen. Hát ugye nem is lett vége, nincs, nem volt értelme, hiszen rendszerváltás lett. Az történt, hogy én csütörtökön csináltam a Vasárnapi Koktél felvételt, egyre többen jött be a 2. stúdióba, nem tudtam, mi van, elromlottak a gépek, gyerekek, mit akartuk, mi van. Azt mondja, hát nem hiszük a szemünknek, téged itt látunk. A másik, a stúdióban a Cseke László csinálja a Szabad Európát, hol vagyunk már? Na, mondom, a Cseke itt van. Azonnal telefonáltam, a következőt hallottam, köszönöm szépen a invitálást, ki fogok menni a pagodába, de most dolgozom, most nem tudok kijönni, 12 órakor önnel szívesen találkozom. 12 órakor kimentem a pagodába, először leültünk ott a pagodába az asztal mellé, 10 perc múlva már nem magázódtunk, hanem tegeződtünk, csak elmondta, hogy mikor először jött vissza Magyarországra, látta Budapest légköre eléggé szennyezett, hogy nézett ki az ablakon, és azt mondja, de hát a 6-os villamos, de hát a Buda, ahol...
Megtaláltátok a közlekedésben a
igen, közös igen, hangot. Igen, igen, azonnal, és akkor én mondtam neki, hogy hogy kedves Cseke úr, nagyon szeretnék önnel valami közös műsort csinálni, akkor még a külügyi osztálynak kellett ezt intézni, és visszakaptam a választ, hogy az amerikaiak még egy kicsit hirtelennek tartják, kéri az én türelmemet. Hát ez volt 89-90-ben, de egy év múlva már a külügyi osztály mondta, hogy az Cseke László ellátogat. 92-ben megcsináltuk az első közös éjszakai koktél műsort. Azt mondta, hogy eljön fél órára. Kérlek szépen 11 óra 20 perckor kezdődött a műsor. Reggel hajnali 5 órakor még vicceket mesélt a stúdióba. Elmondta az egész életét, elhozta a dokumentum szalaganyagát, zenéjét, mindent. Attól kezdve 15 éven át csak tanultam tőle. Cseke Lászlót nem lehet felejteni. Nagyon nagy rádiós volt, de van még nagy rádiós, a Szepesi Gyuri, aki megállított gyerekek, zenei a főosztály, van egy jó műsorotok, hát ebből kéne csinálni sokat, azt mondta a főosztály, Gyurikám, vissza az agar, nem, de ebből ennyi van, és nem lesz több. A Gyuri ugyanis volt egy szenvedéllyel, vagy abba hagyni.
Hát amit azt hiszem, hogy a közvetítésein hallottuk, és hát egészen a 90-es
és
végig
olyan ember teniszezett
is.
Olyan szeretetre, annyira szerette a munkáját, a kollégákat.
Meg a rádiót, nem hiszem, beszéltük.
Az Alfa Romeo autójába, a vasárnapi koktél akkor indult, és mondom, azt mondta, hogy jaj, hát van egy jó műsor, beültetett az autójába, akkor volt valami a kiállítási, ott a Kőbányán a kiállításon valami ilyen délután, kora délelőtti műsor, és a Szepesi ott riportot csinált valakivel. Azt mondta, Komjáti, gyere, elviszlek oda, hozzál magaddal zenét, mert a te zenéidet fogjuk közben játszani.
A Rádió 100 a Rádiós Média Szolgáltatók Egyesületének jubileumi podcast sorozata a magyar nyelvű rádiózás indulásának 100. évfordulója alkalmából. A sorozat támogatója és szakmai partnere a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság.